A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Pölöskei Gábornéval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkárával. Sok minden elhangzott már a szakképzés reformjával kapcsolatosan, de azért nézzük részleteiben is az iskola rendszerű szakképzésben várható változásokat, hiszen ezek nincsenek is olyan messze. 2020. szeptemberétől, tehát már a következő tanévtől új rendszerben indulnak a képzések. Ugye már az elhangzott, hogy a szakgimnáziumokat felváltják a technikumok, és a szakmunkás képzésnek a terepe pedig a szakiskola lesz, és arról is szó volt már, hogy ezek nem csak pusztán névbeli változtatások lesznek. Kezdjük talán a technikummal. Ugye ez 5 éves képzés, de hát 5 éves a mostani szakgimnáziumi képzés is. Miben lesz ez mégis akkor a gyakorlatban más?
Hát teljesen más lesz abból a szempontból, hogy itt a ágazatra iratkoznak be először is a gyerekek, és az ágazati képzés az első 2 évben történik.
Ez egy ilyen alapozó
képzés. Ez egy alapozó képzés lesz, vagyis a gyerekek nem választanak szakmát.
Csak ágazatot
most,
vagy területet.
Csak ágazatot. Tehát gyakorlatilag most az, hogy valamilyen vegyipari vagy épületipari gépésztechnikus akar lenni, ezt nem lehet tudni még. Tehát, de az, hogy őt érdekli a gépipar, az valószínű, hogy azért kiderül, hogy inkább az egészségügy vagy a gépipar érdekli-e. Tehát ágazatot könnyebben tud választani a gyerek. Az ágazatnál azt mondtuk, hogy ugye ágazati kompetenciákat akarjuk erősíteni, erre azt gondoljuk, hogy az első 2 év elég. Itt nagyon kevés a gyakorlat is, igazából ismerkedik a magával az ágazattal, milyen lehetőségek vannak, milyen szakmák vannak benne, az anyaggal próbál ismerkedni, hogy tényleg neki ehhez van-e affinitása, kedve. Itt döntő többségben még egyébként közismereti tantárgyakat fogunk tanítani, és csak egy kis pár órában van valamilyen szakmai tantárgy. Ezért is van az, hogy ekkor még egyébként a rendszer 9. év után úgy tervezzük, hogy még átjárható lesz, vagyis gimnáziumból is tudnak hozzánk jönni, illetve tőlünk is tudnak még gimnáziumba is menni. Ezt a jelenleg a egyeztetések erre megtörténtek, úgyhogy ezt meg fogjuk tudni csinálni. 10. után egy ágazati alapvizsgát tesz a gyerek, és utána pedig elindul egy 3 éves képzés. A 3 éves képzés
a szakmai vagy, képzés. Akkor a duális jellegű
ez a szakmai képzés, így van, ez a duális képzés lesz. Ez az, ami már a cégekkel együtt történik, attól függően, hogy a tanuló az hogy szerepel, gondolom, az ágazati alapvizsgán, a cégek úgy fogják kiválasztani a gyerekeket.
A cégek köre egyébként nagyjából minden ágazatban, minden területen adott, tehát megvannak azok a helyek, ahova mondjuk a diákok, gyerekek ki tudnak menni?
Igen, és ez bővülőben is van, és szeretnénk is bővíteni. Jelenleg a nagyvállalatok azok kifejezetten nyitottak erre, de azt szeretnénk, hogyha a kis és középvállalatok is egyre több bekapcsolódna ebbe a képzésbe, hiszen nagyon sok olyan szakma van, nem kifejezetten a technikusi hozzáteszem, hanem inkább ugye a kétkezi szakma, ami főleg egy mesterinas kapcsolattal jól megtanítható. A technikusoknál inkább nagyvállalatok azok, amelyek duális képzésre nyitottak, és valóban a duális képzés az egy nagyon jó lehetőség, hogy vállalati környezetbe sajátítsák el a tudást. Ez a felsőoktatásnál már a technikusi, tehát a mérnöki szinten ez már gyakorlat, és mi most ezt a technikusi szinten is meg akarjuk oldani, és így gyakorlatilag nagyon sok esetben előfordul az, amikor egy azon vállalat egy helyen fogja képezni a mérnök hallgatókat és a technikus hallgatókat. Így most elindult egy olyan párbeszéd a felsőoktatás fele, hogy a tartalmakat, képzési tartalmakat mi megmutatjuk, ezt megmutattuk, hozzáteszem. Rá is csodálkoztak, hogy mennyire mély ez a képzés, amit mi technikusi szinten művelünk, és jelenleg vannak olyan pilotjaink, mintáink, ami egyetem és jövendő technikusok között alakult ki, és úgynevezett okleveles technikus képzést szeretnénk majd bevezetni, ahol is az egyetemmel egyeztetett a tartalom, és így az egyetem akár még a képzési időbe is beszámítja egyébként a gyakorlatot, a technikusi vizsgát.
Ha jól értem, akkor a cél vagy az elképzelés az, hogy a technikumot valamelyest közelebb vinni a felsőoktatásra. oktatáshoz, hiszen ön is utalta arra, hogy a technikus képzés az úgymond a mérnök képzésnek az előszobája lenne.
Igen, valóban így van. Ennek megvan az alapja, ugyanis azok a gyerekek, akik a szakképzésből kerülnek az egyetemre, azok gyakorlatilag a gyakorlati részt sokkal jobban tudják, hiszen már megalapozott ismerettel bírnak. Hogyha mi ezt jobban közelítjük a technikumot az egyetem elvárásai felé, akkor azt gondolom, hogy az elméleti részt is még jobban megalapozottá tudjuk
tenni. Aki mondjuk majd a technikumot elvégzi,
igen?
Elvégez 5 évet, lesz egy technikusi diplomája, de nem megy tovább a felsőoktatásba, az mihez kezd ezzel a diplomával? Mennyit ér majd vélhetően a munkaerőpiacon egy ilyen technikumi végzettség?
Hát ezért is kell erősítenünk, mert hogy a gazdaság szereplői jelezték, hogy nagy hiány van a technikusi szintű szakmunkás vagy munkaerőből, és a technikusi szint az egy középvezetői szint egyébként a gyárakban. Úgyhogy mi azt szeretnénk, és amikor ezt mondjuk, hogy közelítjük a képzés fejhelyet, az autógyárak és a többiek annyira nem lelkesednek nekik, mert hogy nekik technikusok kellenek egyébként.
Igen.
Ez igaz a vegyiparra és mindegyikre. Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy valóban ez a legjobbak. Ha úgy gondolják, hogy mérnökök akarnak lenni, akkor ez egy egyenes út lehessen. Ennek a szabályozását szeretnénk mi most megteremteni. Azt is szeretnénk, hogy valóban a technikusi, ott az érettséginél, ami most nálunk, ugye 5 tantárgyas az érettségi, de az 5. tantárgy, ez egy választható komplex tantárgy. Ez annyira komplex, hogy van olyan, amikor 12 tantárgyból rakódik össze. Tehát ez nagyon-nagyon komoly és nagyon sok. Irreálisan talán, azt gondolom. Ezért mi azt javasoljuk, hogy itt ne tantárgyban gondolkodjunk, hanem egyszerűen az 5. tantárgy az legyen maga a technikusi vizsga, az eredménye legyen az 5. tantárgy.
Ez egy szakmai
és
vizsga.
Így van, ez egy szakmai vizsga, és így a szakmai vizsga és az érettségi így egyszerre adódik össze, és ez a technikusi szintnek egy nagyon nagy előnye lesz, hogy így gyakorlatilag egy időbe kap érettségit is és technikusit is, ráadásul beszámítjuk a technikusi vizsgát az érettségi, ugyanúgy megvannak azok a tantárgyak benne, a matematika, magyar történelem, mint a gimnáziumnál, és hát ott az idegen nyelv, aminél azért nem kellene elfelejteni, hogy nálunk ugyanannyi óraszámba oktatjuk, mint a gimnáziumba, de a gimnáziumba azt az óratömeget 2 nyelvre használják föl, mi pedig azt szeretnénk javasolni, hogy 1 nyelvet oktassunk, de ugyanebben az óraszámban. Tehát gyakorlatilag nálunk növekszik így az óraszám. A másik, és ezt is javasolnánk, hogy például a nyelvből, hogyha valaki most is csinálnak nyelvvizsgát, de mi ezt nem javasolnánk, hogy erről például előrehozott érettségit lehessen tenni. Ugyanis azt vesszük észre, hogy ma, hogyha valaki kimegy bárhova egy beszélgetésre, munkakört akar betölteni, akkor egy HR-es beszélgetésnél is kell oda idegen nyelv, nem a papírját fogják elkérni, hogy ő neki van-e nyelvvizsga papírja, hanem elkezdenek vele beszélgetni angolul vagy németül. Vagyis az a lényeg, hogy szinten próbáljuk tartani még akkor is, hogyha már ő nyelvvizsga szintű, ezért 13-ig, ugye nálunk 5 éves lesz a képzés, vagyis 13-ig is van, 13. év végén lesz az érettségi, és akkor tehet nyelvből érettségit. Így lesz az, amikor is azt gondolom, hogy jól megszervezhetővé válik a vizsga, mindenki saját magának végig tudja gondolni, hogy miből tesz előrehozott érettségit, és a végén pedig a technikusi vizsga összeadódik az érettségivel. Ez egy nagyon nagy előny lesz a technikusi típusú iskolánál.
Beszéljünk akkor a másik iskolatípusról, a szakiskoláról, vagy a szakképző iskoláról, ami ugye 3 éves képzés jelenleg is, és marad is majd 3 éves képzés. Mondhatjuk azt, hogy voltak éppen a szakiskola a kétkezi szakmához szükséges tudás megszerzéséhez vezető utat jelenti?
Igen, de tehát ez szakképző iskola, és azért kell, hogy kijavítsam, mert a szakiskola az főleg a
hátrányos... Tehát lesz a pontos
igen,
név.
Mert igen, mert a szakiskola igen. A köznevelési törvénybe tartozik, és a hátrányos helyzetű, igen. Inkább gyógypedagógia, vagy pedig valamilyen hátrány szenvedő embereknek.
Én is nehezen igazodok el most még egy kicsit, túl sok az iskolatípus elnevezés.
Valóban így van, de meg fogjuk ezt szokni, igen. Azt gondolom. Szerintem az a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számára nem csak a legvonzóbbat, hanem amivel tényleg meg tudja találni aztán utána azt az alapot, hogy rá tudja az életét is, hogy így mondjam, alapozni a későbbiekben.
Úgyhogy itt ebbe a három éves képzési struktúrához, hogy épülne fel?
Így gyakorlatilag kétkezi szakmára képezünk a szakképzőiskolába. Ugyanez az elv, mint a technikusnál, vagyis ágazatra képezünk először. Az első év az az ágazati képzés. Ekkor még a tanulót nem is engedjük ki a vállalathoz. Ha kimegy, akkor a tanárral együtt kikísérik, hogy megnézzék, hogy mi az, ami, milyen típusú munkák vannak. Így például, hogyha valaki mondjuk gondolkodik, hogy köműves lesz, de nem tudja eldönteni, hogy most tényleg most, vagy egyéb más építőipari, akkor most az ő az építőipari ágazatot fogja egy év alatt megismerni, annak a kompetenciáit elsajátítani, és utána eldönti, hogy mondjuk köműves tanuló lesz, vagy pedig burkolónak tanul.
Ez a tehát ott még van egy elég széles ott választási lehetőség.
Hát, ott nagyon sok. Tehát gyakorlatilag minden ágazatnál felsoroljuk, hogy mit tud ajánlani az iskola, ezt az iskolák meg tudják mondani. Tehát ezért van ez, hogy készítettük ezt a füzetet, ezt a tájékoztató füzetet, mert ugye annyira újszerű ez az egész, hogy ágazatban gondolkozunk, és a későbbiekben van egy választás, hogy most, hogyha jönnek a nyolcadikasok be az iskolába, meg gondolkodnak szakmán, nem baj, gondolkodjanak szakmán, jelentkezhetnek is szakmára, de még nekik lesz egy lehetőségük majd jövőre, hogy majd, amikor elvégzik itt a szakközépiskolába gyakorlatilag ezt a második, illetve a első évet, akkor utána majd szakmát választhatnak. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból kitolódik egy kicsit a szakmaválasztás, ezáltal azt gondolom, hogy megalapozottabbá is tesszük.
És sok vita volt arról éppen itt a szakképzés terén, hogy milyen arányban kell például itt a szakképző iskolákban, vagy a szakmunkás képzésben közismereti tárgyakat tanítani, mert hogy azért az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek az óraszámok közismereti tantárgyak esetében, és hát talán ez nem is ördögtől való, vagy mondhatjuk, hogy helyén való, hogyha mondjuk egy asztalosnak tanuló diák nem feltétlenül tanul részletesen a francia felvilágosodásról a szakképző iskolában, de hát azért bizonyos közismereti tudás vagy közismereti tantárgyak oktatása nyilván itt is fontos. Gondolok itt mondjuk a matematikára, hát az azért gondolom, hogy lényeges, hogy a asztalos mesterként mondjuk egy áfás számlát ki tudjon tölteni, vagy egy burkolóként egy fürdőszoba csempézéséhez kellően jól ki tudja számolni a megvásárolandó anyagokat. Tehát azért a közismereti tárgyaknak azért lesz szerepük a szakiskolai vagy szakképző iskolai képzésben is.
Természetesen. És vannak olyan közismereti tantárgyak, amelyek különösen fontosak egy-egy szakmánál, mert valamelyiknél a anyagismeret a fontos, valahol a számolás fontos, igen, valahol a szövegértés is jelentősebb. Tehát így ilyen szempontból olyan nagy különbséget mi nem tennénk a közismeret és a szakmai tantárgy között, mert számtalan olyan közismereti tantárgy van, ami egyébként szakmainak számít. Miért egy turisztikai ágazatban a történelem az nem szakmai tantárgy? És még sorolhatnám. Tehát igazából vagy egy biológia egy egészségügynél, vagy a vegyiparnál a kémia. Tehát itt azért olyan nagyon-nagyon válaszhatárok szerintem nincsenek, mert hogy nagyon sok esetben bizony közismereti tanár alapozza meg az adott szakmának egyébként az elméleti részét. Más a szakképzésnek a logikája, mint a közismeretné vagy a gimnáziumé. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezért kell külön szakképzési törvényről beszélni, ezért jól elkülöníthető, jól kezelhető maga a szakképzésnek a fogalma, és egy jó rendszert lehet erre így ilyen szempontból építeni.
A szakképzés terén én azért találtam két azért elég aggasztónak tűnő adatot. Ugye ön is beszélt arról korábban, hogy ugye volt egy felmérés 9. évfolyamon, és ott az derült ki, hogy a matematika után éppen a szakmai tárgyakból a legtöbb a bukás a diákoknál, és aztán a lemorzsolódás tekintetében is van egy azért elég aggasztónak tűnő adat, hogy éppen a szakmai képzésten a legmagasabb, olyan 10% feletti a lemorzsolódás. Hogy lehetne ezt kivédeni?
Hát a javaslatunk pontosan ez, hiszen ha már ágazati ismeretet tanul, és később választja a szakmát, azt gondolom, hogy megalapozottabb lesz. Pláne úgy, hogy a választása. Pláne úgy, hogy a 9. évfolyam végén még átjárható a rendszer, tehát hogyha ő meggondolja magát, hogy melyik másik iskolatípusba akarja folytatni a tanulmányait, még akkor egyrészt megteheti. Ez szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy a döntés megalapozottabb legyen, hiszen később lesz a szakmaválasztás. A másik, amit fontosnak tartok, hogy...
Sőt, bocsásson meg ebbe az eltolt, időben eltolt szakmaválasztás tekintetében, azért szerintem az is különösen fontos, talán erről is olvastam valahol, hogy terveznének egyfajta orientációs évfolyamot is, ami már úgy tudom, hogy Gödön például a piarista rend kezdeményezésre, vagy velük együttműködésben már működik is kísérleti jelleggel.
Igen, a tavalyi évben indítottuk ezt az osztályt, tehát 67 gyerek vett részt, úgyhogy nem osztály, tehát azért annál több, 67 gyerek vett részt ebben, és a tapasztalatokat úgy le tudtuk most már vonni, és nagyon-nagyon pozitív volt a tapasztalat. Gyakorlatilag az orientációs osztály az részben nincsenek tantárgyak, hanem kompetenciákat akarunk erősíteni, megnézzük először is, megmérjük, hogy milyen kompetencia hiányai vannak az adott gyereknek, abszolút egyedi mérésekkel azokat fejlesztjük gyakorlatilag az egész évben, illetve vannak olyan tematikák, hogy kivisszük a gyerekeket különböző vállalatokhoz, cégekhez, hogy megismerjék, hogy milyen típusú szakmák, milyen foglalkozások léteznek egyáltalán. A gyakorlati műhelynél pedig sokféle anyaggal dolgoznak, és hogy melyik az az anyag, ami vonza őket. Az első év az sikeres volt, ha azt mondom, hogy négyszeres volt a túljelentkezés idén, akkor azt gondolom, hogy ez mindent elárul, de igazából nekünk a lényege az, hogy ezt még egy kicsit bővítsük, most 7-8 iskolát még bevontunk ebbe, államit, illetve még egy magániskolát is bevontunk ebbe, hogy legyen még egy év tapasztalatunk, és akkor valóban rendszer szintjén szeretnénk az orientációs évet bevezetni. De az orientációs évnek nem az lenne a célja, hogy bizonytalan gyerekek tömegeit gyűjtsük össze, hanem az, hogy valóban mielőtt elkezdjük tanítani egy meghatározott szakmára, hiszen akkor lesz sikeres, azért vannak olyan dolgok, ahol a kompetenciákat meg kell erősíteni. Ezt az orientációs évnek az ötlete egyébként a mi részünkről, ezt Svájcban láttuk, ott van ilyen, hogy orientációs osztályok vannak, de ott már úgy van, hogy bekerül a gyerek az iskolába, ott vannak a mérések, és az első két hónapba helyezik át orientációs osztályba, hogyha valami nem... Most mi ezt egy kicsit másként gondoltuk, de hozzáteszem, hogy ennek a mintájára a saját területünkön a tavalyi évben már a 9-eseket megmértük, erre csináltunk ilyen kompetencia egyedi tesztet. A mérésnek az eredményeként ez 47 ezer gyereket mértünk meg, 11 ezer gyereket kiemeltünk a rendszerből, és őket ebben az évben egyedi mérés vagy egyedi fejlesztés alá raktunk. Májusban visszamértük, és megnéztük az eredményeket, a lemorzsolódási eredményeket. Magam is meglepődtem, meg kell, hogy mondjam, hogy milyen hihetetlen eredményt értünk el. Tulajdonképpen a korábbi évek átlagának megfelelőhöz viszonyítva egyharmada lett csak a csökkenés, tehát kétharmadával javítottuk a rendszert. Tehát ez egyéves odafigyelés, vagy egy ilyen rendszer szintű fejlesztéssel, ez egészen kiemelkedő eredmény. Ezért gondoljuk azt, hogy az oktatási hivatallal szövetkezve ezt az egész rendszerre kiterjesztenénk, és már a jövőre szeretnénk egy olyan 8-ban egy olyan oktatási hivatal által szervezett mérést, ami egyedi mérés, ez egy úgynevezett pályaorientációs kompetencia mérés lesz, ami szeptemberben lenne, és akkor egy kicsit segíteni a gyerekeknek a tájékozódását, hogy egyáltalán milyen iskolatípust keressenek föl, amikor októberben, novemberben a nyitott napok lesznek. Ez is egy új dolog, szerintem jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy valamilyen segítséget adjunk eligazodni a gyerekeknek és a szülőknek, hogy milyen iskolatípus az, ami a gyereket érdekelheti. Szerintem minden, és a lemorzsolódásnak is, persze alapja az, hogy milyen mennyire felkészített, és milyen alapjai vannak a gyereknek. De lemorzsolódásnak egy igen jelentős szerepe van abban, hogy mennyire érdekli. Érdekli-e az, amit csinál? Ha nem érdekli, oda nem fog bemenni. Vagy immenámmal csinálja meg. Miért mi nem ilyenek vagyunk?
Egyébként ezt a lemorzsolódást mennyiben segít megfékezni? Én olvastam arról, hogy van egy új informatikai program a szakképző intézményekben, ez egy ilyen tanulói jelzőrendszerként működik, és a Kréta rendszerhez kapcsolódik valamilyen formába, folyamatosan figyelemmel kíséri a diák tanulmányi eredményeit, teljesítményét, a hiányzásait, és havonta összegez. Tehát van egy ilyen informatikai program, ami segíti a pedagógust abban, hogy nyomon kövesse azt, hogy hol lehetnek gondok.
Ez egy jelzőrendszer, ez az iskola elhagyásnak a korai megelőzésének a jelzőrendszere, ami azt kell mondanom, hogy eljött az idő, hogy ne a tanár szolgálja az informatikát, hanem az informatika szolgálja a tanárt, illetve a szülőket. Vagyis az az adatbázis, ami benne van a Kréta rendszerbe, ez jelenti a jegyeket, hiányzást és minden egyebet, ezt gyakorlatilag ebből átlagokat von, és jelzéseket ad, hogy ha romlik a tanulmányi eredmény, vagy a gyerek nem jár be az iskolákba, akár órára lebontva is. Ez azért is fontos, mert lehet látni, hogy melyik tantárgy az például, amiből romlik a jegye, és abban a pillanatban utána lehet menni, hogy most mi történt. Esetleg valami tanár-diák kapcsolat megromlott, valami, vagy valaminek kellett a gyerek életébe történni. Ezek egy nagyon érdekes, most már több mint egy éve van ez a rendszer, és most már kiterjesztettük. Nagyon várakozáson felüli az az igazság, azt látom. Ugyanis még azt is lehet látni, hogy ahogy összehangolja a hiányzást és a jegyeknek az alakulását, egyszerre mutatja meg. Ezt a tanár kérheti, hogy heti, havi milyen kimutatásban az osztályfőnöknek csöng a telefonján, hogy az adott gyerek gyakorlatilag hol van, hogyannál, valakinek kell utána menni. És ennek az eredménye az, hogy sokkal hamarabb figyelmeztet, hogy itt valami történt. És ezt lehet látni ezeken a diagramokon, amiket kidob a számítógép, hogy melyik hónapban történt a gyerek életében valami olyan, ami miatt utána kell menni. Rossz társaságba keveredett, szülőknél lehet, hogy elindult egy, nem tudom, egy krízis helyzet. Tehát, és ha az osztályfőnök ennek utána megy, akkor igen jelentősen segíthetünk a gyerekeknek. A tapasztalat ez. Várakozáson felüli egyébként ennek a megint csak a statisztikai adata, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezek a lemorzsolódási adatok sokkal hamarabb fognak jobb irányt mutatni, mint amit most jelenleg mutatnak, mert most ezek az eszközök, amelyeket elindítottunk, ezek össze fognak adódni, és a legújabb statisztikákban már fogják magukat mutatni, meg vagyok rá győződve.
Letelik az időnk, de még beszéljünk befejezésképpen a digitalizációról. Ugye hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a digitális tudás a szakképzés terén is, de mégis milyen szerepe van, és elsősorban hol van szerepe a szakképzésnek? Olvastam arról, hogy folyamatosan létesülnek digitális közösségi alkotóműhelyek. Mik is ezek, és mi a szerepük a szakképzésben?
A digitális közösségi alkotóműhelyek a kreativitás és a másként tanításnak a műhelyei.
Ez egy más módszertan szerint zajlik itt?
Teljesen. Itt gyakorlatilag a tanár egy mentor, aki kitalál egy programot, egy ötletet ad, akár egy mesét talál ki, de ezt általában már a gyerekek szokták kitalálni. És ehhez tulajdonképpen a különböző eszközökkel, amik ott vannak, a gyerekek saját maguk megálmodják a hozzátartozó részt, és ezt meg is csinálják. Ehhez az eszközök viszont nagyon összetettek, ami azt jelenti, hogy a régi Esztergaa gép is ott van, de ott van mellette a 3D nyomtató. Tehát tényleg a 21. századi eszközökkel szereltük ezeket föl. Itt egy varrógép az nem úgy néz ki, hogy na mint egy zinger, hogy csak varunk, hanem így gyakorlatilag programozott varrógépek vannak. Tehát valóban a drónoktól kezdve, tehát nagyon-nagyon sok minden van itt, vagy a Lego robotok, amit a gyerekek felépítenek, és egy ilyen pályát csinálnak belőle, és programozzák gyakorlatilag őket. Tehát egy más típusú oktatásnak a belopakodását akarjuk egy kicsit így a szakképzésbe. Ezt meg kell tanulni a tanároknak is. Én azt látom, hogy majdnem mindenhol van egy olyan ember, ahol ezt a műhelyt valóban műhelyvezetőként felöleli, és egyre több gyerek, hiszen gyerekek azok nagyon nyitottak ezekre a dolgokra, hihetetlenül élvezik, úgyhogy ők vagy szakkör, vagy fakultáció formájába részesei egyelőre ennek, de a pályaorientációja is nagyon jó lehetőség, be lehet menni ezekre be a műhelyekbe, utcáról is be lehet menni, le kell egyeztetni, jó, hogyha az általános iskolák ide akár pályaorientációra is hozhatják ki a gyerekeket, itt játszani lehet, de úgy, hogy komoly eszközökkel lehet játszani. Nekünk néha azt gondolom, felnőtteknek ijesztőbb ez egy kicsit, a gyerekeknek kevésbé az. Úgyhogy a digitalizáció ez mindenhol utolér bennünket, az információ átadásba is egyébként, hiszen ma már a gyerekek döntő többségben interneten tájékozódnak. Ezért is van, hogy létrehoztuk az Innovatív Képzés Támogató Központot, IKK-t, ennek a honlapjára, hogyha fölmennek, akkor itt viszont minden információt el lehet érni, a szakmáknak a leírását, hogy mi leszek, milyen típusú kompetenciák kellenek ahhoz, hogyha egy adott szakmát akarok választani, hol lehet ezt, hol tanítják, melyik iskolába, és az iskolák honlapjain is föl lehet menni ezek után. Úgyhogy nagyon sok információt tartalmaz, ez is egy támogató rendszer, pontosan azért, mert a gyerekek, de ma már azt gondolom, hogy a szülők döntő többsége is interneten tájékozódik. Úgyhogy az információ áramlás lényeges, a digitális világ pedig belopozzik mind a tananyagokba, mind pedig a környezetünkbe és a tanítható eszközökbe
is.
Hát a szakmákba is, igen.
Nagyon sok minden történik tehát a szakképzés terén, és vélhetően várhatóan történik még a jövőben is. Erről beszélgettünk az elmúlt órában Pölöskei Gábornéval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkárával. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen az érdeklődést, mindent kívánok.